Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunsttuber. Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket. Köszöntöm mai vendégemet, Cukor Balázst.
Jó napot kívánok.
Cukor Balázs színész rendező, esetleg különböző kérdőjelekkel a kettő mögött, de pont arra gondoltam, hogy a legutóbbi elgondolás vagy felfedezés kezdeményei magával kapcsolatban azok a következők. Az egyik az, hogy röpke 5-6-7, maximum 8 rendezés nyomán rendező lett. Ezt így, most így leszögezem. Éppen egy ilyen Hamlet után, amit láttam Szombathelyen. Ez az egyik. A másik, és nem tudom, hogy ez a kettő hogy függ össze, vagy hogy mond ellent egymásnak, hogy az a benyomásom, hogy magát még mindig nem győzte meg a színház, mint műfaj. Most így valahogy bólogat egy kicsit, vagy miért csinál, mosolyog nevet. Tehát, hogy mit vár a színháztól, vagy mit várjunk mi magától? Tehát merre tart, hova megy?
Hú, az bonyolult, ezt én magam sem tudom, de az, hogy nem győzött meg a színház, arról inkább megpróbálok valamiket mondani. Az első benyomásom az az volt, amikor vonzó lett számomra a színház. Az egy különös élmény volt egyébként, pont azt hiszem Márton partjelző fázik, ez volt a címe a színdarabnak a mellénbe, és pont a Jordán Tamás játszott benne. És valahogy, ahogy őt ott néztem, az jutott eszembe, hogy a színfalak mögött ezek az emberek biztos nagyon fontos és izgalmas dolgokról beszélgetnek, és igazából valahogy ez vonzott. Tehát az első benyomásom vagy élményem az valahogy ehhez kötődik. És aztán utána, ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban azt érzékeltem, hogy ott a színfalak mögött azért annyira nem izgalmas dolgok folynak, inkább valamiféle technikai történetekről van szó, vagy technikai ügyekről, nem egy világ megváltásról. Most valahogy úgy ez jutott eszembe, hogy ezt meséljem el.
Most erről, amit mondod, az jutott eszembe, hogy azt a darabot Hanvai Kornél írta,
igen,
aki egyszer rendezte magát egy Fedóban Szombathelyen. Na, az lehetett egy feladat.
Neki vagy nekem?
Magának.
Hát igen, az egy elég nehéz helyzet volt valahogy, mert valahogy én nagyon szerettem úgy dolgozni, vagy úgy dolgozni színészként is, hogy esetleg alakítani a szövegen, amit ugye a Hanvai fordított, és ő eléggé ragaszkodott minden betűhöz, ami egyfajta nehézséget okozott úgy, hogy közben az írás pedig nagyon közelíteni akart a beszélt nyelvhez. És ezért a fordulatokat lemásolva én inkább úgy éreztem, hogy egy mesterségességet éreztem az egész mögött, akkor már, amikor ezeket nekem el kellett mondanom. És valahogy úgy éreztem, hogy ez egy régi anyag, amit esetleg lehet frissíteni, lehet jelen behúzni, alakítani azokhoz a személyiségekhez, akik játszanak benne, és itt azért volt köztünk egy elég erős ütközés ezzel kapcsolatban, szóval én nagyon nehezen álltam be ebbe a bohózati világba, és nem is nagyon értettem, hogy miért kell feltétlenül nekünk ezt a színdarabot eljátszani, nekem ebben miért kell szerepelnem, és a többi, de igen, ez volt.
Ez általában egy probléma egy színházban, társulatban? Rának.
Nem tudom, nekem igen. Nekem igen. Valahogy állandóan föltettem ezeket a kérdéseket a kollégáimtól, persze, közben önmagamat is kérdezve, hogy miért jövünk mi be ide dolgozni. És volt tényleg egy ilyen időszak évekkel ezelőtt, hogyha találkoztam valakivel, mondjuk volt osztálytársam, valaki színházban dolgozott, akkor őt is megkérdeztem. És általában veszekedések voltak a beszélgetések végén. Tehát, hogy iszonyatosan nehéz szerintem megmondani azt, hogy az ember miért megy be a munkahelyére dolgozni. Gondolom, ez nem csak a színházra érvényes, hanem sok más helyen is. Valahogy mit szolgál ez az egész, hogy az ember színházban dolgozik, és egy picit azért mindig csak azt érzem, hogy veszélyesebb olyan szempontból, hogy ennek mindig van egy terméke, ami ízlést is, és a többi, egy csomó minden tükröz. Tehát hordoz bizonyos információkat, ami bele kerül a világba. Míg abban az esetben, hogyha az ember egy gyárban dolgozik, akkor az a teher nem nyomja őt, hogy másoknak mutogasson olyan dolgokat, amik az ő pszichéjével vagy idegrendszerével kapcsolatban vannak, amiről ő azt gondolja, mivel fölteszi egy kiemelt térbe, ahová emberek jegyet vásárolnak, hogy ezt nekik valószínűleg meg kell nézni, mert ez egy nagyon értékes dolog, vagy egy olyan dolog, ami bizonyos szempontból valahogy megváltoztathatja az ő életüket, és valahogy azt láttam, hogy ez egy őrületesen nagy felelősség, és az, hogy élünk mondjuk egy színházi világban, akkor sokszor csak annyit mondjuk, hogy hát ez az előadás, ez nem volt jó, és akkor ugye az ember belegondol pénzbe, abba, hogy ki ott miért vesz elő egy színdarabot, és minek, és nagyon kiábrándítónak találom végül is ezt a világot, vagy nem. Igen.
Ezt a működést.
Igen.
De
igen.
Azon most feltette ezt a kérdést, és azt gondolnám, hogy a színész azért megy be a munkahelyére dolgozni, mert ez az eszköze arra, hogy kifejezze önmagát.
Igen, de azt hiszem, hogy inkább főszerepért, vagy hogy harapjon egyet, vagy az életnek egy szeletéből ki tudjon marni, inkább valahogy ezt érzékelem. Vagy én később vettem ezeket a saját motivációmat persze észre, hogy miért is akarok esetleg egy szerepet nagyon jól eljátszani, és inkább megfelelések voltak bennem egész távoli helyekről, akár még gyerekkoromból, vagy valamiért nagyon jól akartam játszani, és igazából ez egy egészen más ügy, ez lehet, hogy az én magánügyem, lehet, hogy ezt nekem önmagammal kell elvégeznem, és ez csak egy következő kör, hogy én valahova kiálljak, és ezt elkezdjem mutogatni, mert azért ennek talán van valami felelőssége, vagy ilyesmi.
Az is egy fajtája a szakmának, amikor nem pont magát akarja meg. Az így a fejemmel rögtön ilyen analógiák jártak, hogy valahol az írás, vagy mondjuk az újságírás is ilyen, hogy az ember alapvetően azt szeretné, hogy magáról megírja ezt meg azt. Ezzel szemben kifejezetten hálás és könnyű, már úgy hálás, hogy én hálás vagyok érte, ha olyasmit kell írni, amiben nem kell magamat beleadnom. Tehát amit akkor...
Az mit jelent? Én ezt például nem értem. Hogy mit csinál akkor egy fantázia?
Hogy egyszerűen a szaktudásomat kell működtetni. Mondjuk úgy keresek pénzt, hogy olyan helyre írok cikket, ami nem igazán az én ügyem.
De maga...
Csak azt használom, hogy mondatokat tudok használni, és információkat meg tudok fogalmazni olvashatóan. Ez is egyfajta működés.
Igen, értem, csak ha maga a cikk például olyasmi tartalmilag, és nem az, hogy cikkírás közben nem mi történik, hanem hogy tartalmilag mondjuk egy olyan ügyet szolgál azzal, ami mondjuk erkölcsileg, most nem is erkölcsileg, de ahogy fogalmazza pontosan, tehát hogyha nem a jó ügyért teszi, tehát hogy mindig ott van szerintem azért a mögötte a tartalom. Tehát hogy akkor is, hogyha az ember technikailag old meg akár egy szerepet, vagy ha ő használja ezt, akkor is egy bizonyos színdarabban játszik, ami már eleve hordoz valamiféle értéket, vagy kevésbé értéket. Tehát hogy ez akkor is ott marad. Szerintem ez megkerülhetetlen bármi van, és akkor is lesz egy rendező, aki azt fogja mondani a színészeknek, hogy én ezt a színdarabot ezért és ezért szeretném eljátszani, mert most talán ennek van értelme, hogy ezt eljátszuk. Igazából szinte minden olvasópróba így kezdődik, hogy van egy ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja. De mégis nagyon sok esetben azt látom, persze nyilván a megvalósítás az egy nagyon képlékeny dolog az időkorlát miatt is, hogy van egy bemutató kényszer. De ja, azt hiszem, hogy ezt, hogy...
Tehát a probléma lehet az, hogy miben van. Tehát mi van a körül, amit maga csinál. Volt olyan szerepe, feladata, amikor semmi, hogy mondjam, tehát amikor nem volt kétsége, hogy ebben most igazán magát mutatja meg. Tehát, hogy a feladat olyan, hogy arra vár, hogy ezt cukorbalázsilag kiteljesítse azt a cukorbalázsnyi.
Hát igen, voltam is Kénherceg, amit nagyon szerettem a jelenssel, és még korábban az Őrkényben a Trepjovot, amit én ott a premier környékén még nagyon nem tudtam, hogy mi a fenéről van szó abban, vagy azzal szerepel. És aztán emlékszem, hogy az 50. előadás körül meg valahogy megszületett bennem valami, amit tudtam tartani, és teljesen tudtam azonosulni ezzel a figurával. Talán ez a kettő. És persze nagyon, míg a trepje volt az 50. előadás után, már úgy tudtam tartani, hogy tudtam hozni azt a figurát. Míg a Miskint azt hiszem, hogy talán mondjuk kétszer. Tehát, hogy ott vagy igazán egyszer volt szerintem jó. Akkor úgy, ez egy elég hosszú előadás volt, 4 óra körülbelül, vagy picit több, és akkor úgy az elejétől a végéig, akkor úgy végigmentem valami. Nem is tudom, milyen jó állapot volt, ez különös.
Amikor a Trepjov az 50. előadás környékén meglett, mondjuk így, igen, akkor ott magában történt a változás, vagy igazán abból a folyamatnak volt ez az elkerülhetetlen csúcspontja, hogy egyszer csak eljutott?
Nem, ő bennem. Bennem történt ez meg, mert mondom, valahogy nagyon sokféle olyan szorításban voltam, amivel nem nagyon értettem egyet, vagy úgy olyan nehéz volt nekem abban az előadásban játszanom, vagy olyan korlátok között voltam. És mire el tudtam fogadni ezeket a korlátokat, addig el kellett, hogy teljen 50 előadás, mert akkor meg már mindegy volt, hogy mi történik. És nagyon érdekes volt, igen, igen, szóval boldogan mentem utána az arra, emlékszem.
Akkor nem volt rajta a rendező szeme éppen? Vagy?
Ja nem, nem, szerintem akkor már nem, vagy nem úgy. Uh-huh. Tehát, hogy akkor már az enyém volt.
És akkor ez hívja elő az emberben a rendezési vágyat? Hogy a rendezők gátolják, úgy érzi?
Az igen, az benne van ebben. Igen, igen. Most ezt be kell vallanom. Igen, sajnos igen. Nagyon különös dolog. Úgy érzem sokszor, hogy úgy éreztem magam, mint egy iskolapadban lennék, vagy tehát, mint hogyha nem egy közös munka folyna, mint hogyha én valamiért hibás lennék állandóan, vagy ezt nagyon sokszor éreztem, hogy máshogy gondolok dolgokat, vagy eléggé nehéz szerintem az az út, hogy az ember önmaga végig tudja taposni azt, hogy hogyan jut el egy szerephez, amíg nem egy folyamatos, egy lépcsőn fölfelé haladás, hanem inkább egy kusza, vagy egy cikcakban való ugrálás, mire oda talál aztán az ember ahhoz, hogy el tudja játszani a szerepet, és ebben én meg rendesen eléggé makacs is vagyok, azt hiszem, tehát, hogy egész egyszerűen nem képtelen vagyok elengedni, amíg nincs meg az az egy dolog, amin át tudom vezetni a szerepet, vagy át tudom menni.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán
jó,
folytatjuk.
Story's over, we'll go where it's it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing. And all the world is green. Can we bring back the old days again? Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves, and all
színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádiókon, Cukor Balázsral beszélgetünk. Arról van szó, hogy a színészből rendezővé válásban bizonyára szerepe van annak, ha egy színésznek olykor nehézségei vagy problémái vannak abban a helyzetben, hogy ő színész, és a rendező pedig irányítja. Amikor ilyen helyzet van, hogy makacsú ragaszkodik a magáéhoz, akkor kérdez, vagy próbál meggyőzni, vagy milyen utakat keres ilyenkor a helyzet megoldására?
Igen, általában próbálom győzködni a rendezőt, hogy miért afelé kéne menni, vagy miért más felé, vagy mi lehet talán az izgalma, vagy hol találom én benne a drámai pontot. Az az igazság, hogy valahogy azt érzékelem, hogy van olyan helyzet, vagy olyan alkotó színész, akinek lehet, hogy elég egy mondat, vagy kettő egy próba folyamat alatt. Vagy egy irányadás. Tehát ugye egy egyszerű ennyi. És azzal ő végig tud vinni egy egész szerepet, és aztán azt már majd önmaga megoldja. És bizonyos szempontból sok esetben velem az volt, hogy ő egész egyszerűen, amíg én nem kapom meg ezt az egy mondatot, vagy nem kaptam meg vagy önmagamtól, vagy a rendezőtől, vagy amíg ez nem kristályosodott, hogy mifelé halad a szerep, vagy egyébként az előadás, vagy mi az, amit szolgálom, vagy magának az előadásnak, hol van egy olyan törékeny pontja, ahova az én figurám beférhet, és hogyha ez nem egy ilyen komplex nagy gondolat, tehát hogyha amíg ez erre nem jöttem rá, vagy nem találtam meg, addig nagyon nehezen tudtam akár egy ajtón bejönni, és fölkapcsolni egy lámpát. És nagyon sok esetben a rendezők azt gondolták, hogy én erre képtelen vagyok, hogy velem valami probléma van. Miközben szerintem csak időt kellett volna nekem hagyni, és akkor és akkor azt a lámpát meg tudtam volna, hogy hogy és miként kapcsolom fel. És nagyon sok esetben az volt a tapasztalatom, mintha egy rossz képességekkel megáldott buta ember lennék, és hogy velem ezeket kéne gyakoroltatni, hogy hogyan kapcsoljak fel egy lámpát. És ez szerintem eléggé furcsa helyzet. Vagy legalábbis ez is a rendezés felől azért nagyon próbálok közelíteni ahhoz, hogy lássam, hogy egy emberrel mi van ott a színpadon, vagy hogy ő kicsoda, vagy milyen ügyei lehetnek. És igazából például ezt is úgy életveszélyesnek tartom. Az az igazság egy ilyen színházi helyzetben, hogy valaki nem tudom, tehát igazából egy nagyon erős pszichológusnak kell talán lenni ahhoz, hogy az ember rendezzen, ahhoz, hogy egy személyiséget ő ki tudjon mondtakoztatni. Nagyon sok esetben nem is tudok így gondolkozni, hogy valaki jó színész, nem jó színész, vagy szerintem ez ugyannyira nem is nagyon létezik egész egyszerűen. Talán tényleg nincs is. Vannak bizonyos ügyesebb, képességesebb emberek, de egész egyszerűen szerintem annyira sok történettel vagyunk megáldva, vagy annyi minden van bennünk, hogy ezeket nagyon izgalmas előcsalogatni.
És amikor maga rendez, akkor nyilván ezek a tapasztalatai beépülnek, vagy legalábbis figyel rájuk.
Hát igen, egyfajta paranójában szerintem már, mivel hogy én ezen nagyon sokszor átmentem, vagy nagyon sokszor ezt tapasztaltam, és aztán már egy idő után persze természetesen rettenetesen untatott, vagy unalmasnak találtam, vagy itt ide kapcsolódik az vissza, hogy én azt hittem, hogy itt hátul izgalmas dolgok történnek a színfalak mögött, és bizonyos kérdésekkel, amik ilyenkor fölmerülnek, vagy legalábbis az, hogy alkotó emberként az ember valahogy kitárja az ember a sérüléseit, vagy hogy ez ne okozzon problémát, inkább azt látom, hogy rengeteg alkotó ember elfedi ezeket az ügyeket, és inkább azt mondom, hogy inkább szerepért megy a küzdelem, vagy hogy meg tudjam a helyemet határozni a világban azáltal, hogy eljátszom egy szerepet, amiről ugyancsak azt gondolom, hogy valahogy egy csapda. Sokszor szoktam ezt is hallani, és nem is olyan rég gondolkoztam el rajta, hogy valakinek terápia maga a színpad, és valahogy ezt is olyan zavarba ejtőnek élem meg ezt, amikor hallom ezt a mondatot, mert ha belegondolok az igazi jelentésébe, akkor annak más emberekhez így, hogy van köze, mi történik ehhez. Tehát, hogy akkor miért nem valakivel beszéli, vagy akkor miért nem egy... Szóval azt gondolom, hogy ez egy másik forma például. És mivel nagyon érzékeny dolog, vagy érzékeny lét maga a színészet, és egy társulaton belül akár létezni, és egy nagyon sérülékeny helyzet, ezért nagyon könnyen át tud billenni valahová oda az egész, hogy az ember fölvesz egy pajzsot, és ő magáról kitalálja, hogy ő kicsoda. Azt hiszem. Tehát, hogy ez iszonyatosan veszélyes szakma. Azzal megspékelve, hogy ő minden este be kell menni egy térbe, és ott olyan mondatokat kell elmondani, amiket az ember aztán el kell, hogy higgyen. Tehát, hogy ez valaki nincs iszonyatosan észnél, vagy nem tudom, milyen küldetést tudattal megáldva. Szóval nagyon bonyolultnak látom. És
de mi a veszély? Az, hogy elhiszi? Hogy túlságosan átmegy rajta magán?
Igen, és átmegy, kimondja az ember. Tehát ott van az a kimondott szó, annak van egy súlya, megy tovább benne valahogy a szerep, vagy megpróbálja letenni, nem tudom. Minden esetre valahogy azt érzékelem, hogy van egyfajta a katarzis felé, a megtisztulás felé való törekvés, ezért mondjuk megszületik egy előadás, és úgy érzem, ahogy van a mai világunk, és ebben, ami a színház helye, mint hogyha itt ez a kettő nem is akarna igazából egymással nagyon találkozni. Valahogy ezt érzem. Maga a nem, tehát hogy nem közvetlenség által, És ha visszagondolok sok esetben, és más emberekkel is beszélgettem, hogy tényleg sokszor nyomasztó tud lenni a színházban maga ez a forma, hogy a nézőtér és a színpad és a felemelt színpad vagy a magasan lévő, hogy ott kicsit olyan, mint hogy ott magasan vannak emberek, én valahogy itt lent vagyok, és sokszor olyan érzésem van, mintha oktatni akarnának, és nem partnerként kezelni. És akkor ilyen színdarabok úgy lemennek, és ott úgy hangosan beszélgetnek, és úgy csinálnak, mintha nem lennék itt, és az egészben olyan helyzetbe érzem, mint amikor egy gyerek előtt úgy csinálnak dolgokat, mintha nem lenne ott, mintha hülyére vennék, vagy mintha nem látná, hogy mi történik, vagy... Szóval olyan érdekes, hogy nagyon sokszor ezt érzem, hogy oda úgy ránk, hogy ott lemegy a fény, és akkor ott fölmegy, és akkor inkább valami erődemonstráció, vagy ilyen vallásos nagy épületek jutnak inkább eszembe, hogy az Isten az ilyen vagy. Tehát ezzel tudom inkább párhuzamba hozni, nem azzal, hogy én nekem esetleg otthon van valami problémám, amit nem tudok megoldani a feleségemmel, a gyerekemmel, vagy az édesanyámmal, és ezért az a tudattalanomba lenn morajlik, és látok egy előadást, ami valahogy igazából akár ügyes eszközökkel ide le a tudattalanomba üzen, ami által valami fölszabadul, és rájövök arra, hogy igen, hol a probléma, hogy miért veszekszem az anyámmal, az apámmal, a feleségemmel, a gyerekemmel, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy igazából én ezt például iszonyatosan távolinak látom, hogyha most innen kimennék ebből az épületből, és elindulnék, és csak úgy beülnék színházakba, azt hiszem, hogy ettől eléggé távol kerülnék, hogyha például ezt a problémát keresném, és én valahogy úgy érzem, hogy a színháznak ezt szolgálnia kell. Hogyha ott van ez a katarzis szó, vagy aminél mondjuk azt mondom, hogy én leragadtam.
Amikor a katarzis van a nézőtéren, akkor a színpadon is van?
Hát igen, talán igen, hogyha az ember, vagy ugye a színész, vagy maga az egész történet képes arra, hogy ne önmaga élje át, hanem hogy tudjon közvetíteni egy történetet. Ugye, ami már egy következő lépcsőfok. Tehát, hogy sok esetben... Ugye az egy nehézsége a színészetnek, hogy nem igazából élni kell a történetet, vagy hogy mondjam, hanem hogy valahogy közvetíteni, tehát hogy ne a színészben történjen meg, hanem ugye a nézőben, és ezért ez egy elég nehéz lépcsőfok, amit nagyon nehéz, vagy nem is tudom, hogy lehet azt megcsinálni, és tudom, hogy én például voltam ennek a közelében, és hogy nem magammal foglalkoztam-e mindig, amikor színpadon voltam, vagy... A saját bűvkörömbe voltam el, hogy én most milyen jól, vagy milyen rosszul játszom. És nem tudom, ki az, aki erre képes, hogy közvetítsen, de nyilván régebben maszkba voltak ezek az emberek. Tehát, hogy akik játszottak, vagy a görögöknél. Hogy...
De amikor például Misként játszotta, ott több mint 4 órán át egy folyamatban, abban kellett, hogy legyen, gondolom, az a katarzis, mondjuk, mint megtisztulás. Magában is, ahogy végigjátszotta, nem? Így képzelem, vagy nem? Vagy az, amit most mondod, hogy színészileg a saját bűvkörébe mondta magát, és azzal hát foglalkozott?
Ha igazából azt gondolom, hogy inkább az, hogy a saját bűvköröm. Tehát, hogy inkább itt valamivel én hízelektem önmagamnak, és nagyon jól esett, hogy a Jeles András felismerte bennem, hogy valószínűleg én egy Miskén lehetek. És én ezt valószínűleg nagyon elhittem, és nagyon azt gondoltam, hogy hú, én mennyire egy tiszta ember vagyok, és én ezt most viszontosan meg tudom mutatni, és ilyesmikben voltam én benne. Szerintem inkább fölforgatott minden előadás. Tehát azért végig gyűrtem én ezeket valahogy. Azt hiszem. Nagyon nehéz kérdések ezek nyilván, de talán érdemes róluk.
Zene után.
Jó. Thank you.
and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love.
It's only gonna break your heart.
No, I don't wanna fall in love.
It's only gonna break your heart.
With you. Game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do.
Ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, Cukor Balázssal beszélgetünk. A zene előtt két olyan dolgot is mondott, amiről Csehov jutott eszembe. Az egyik ez a mit tehet, vagy mit tegyen a színház a nézővel, aki ott ül, hogy kap-e akár a tudatalatti a választ problémákra. Mi baj az anyjával? Ez azt hiszem, hogy a versenyén pont valami ilyesmit kérdez a három nővér második felvás, hogy miért van az, hogy az rossz embernek mindig baja van az anyjával, stb. A másik a Trepjov, amiről már volt szó, hogy játszotta az Örkény Színház sirájában, Trepjov volt, akinek ugye meg éppen ez a problémája a színházzal, hogy hogy ilyen embermódon, igen, hogy úgy csinálnak, mintha, ugye igen. Ez a probléma, ez megegyező, de önmagában az is, hogy azt az életet próbálják a színpadon imitálni, amit az ember az életben él, de hát lehet, hogy ennek a megnevezhetetlen élményátadásnak mégiscsak ez az újabb. Most sehova nem jutottam ezzel a gondolatmenettel, de valahogy így sehova duplán eszembe jutott erről. Tehát, hogy a Trepjov, amiről engem kicsit meglepett, hogy ilyen jó emlékei vannak, mert én úgy emlékszem arra, hogy az nem volt egy nagyon sikeres előadás, de hát nyilván nem az 50-et láttam, ahol már az jó volt, de hát egy Trepjov figura, igen, meg Miskin, igen, na. Az a benyomásom magáról, hogy egyrészt egy delikát színész, aki nem nagyon sokat játszik, és az utóbbi években sajnálatosan egyre inkább így van. Másrészt, hogy ezek a belső tanakodások, ezek nem jönnek úgy át egy az egyben, mint ahogy most ezt kérdeztem, hogy a katarzis, ha én megélem a nézőtéren, megéri a színész is a színpadon. Tehát valahogy az a benyomásom, hogy a maga a színészi személyiségében mindig van egy, nem is kétség, de egy legalábbis egy reflektáltság, hogy egy picit mindig olyan felhúzott szemöldökkel nézi azt a figurát, amit játszik, és magát abban a figurában. Kérdeztem most valamit? Hát, nem, mindegy, beszélgetünk.
Érdekes, mert valahogy inkább próbálok mindig oda eljutni, hogy tudjak azonosulni nagyon a figurával. Tehát, hogy csak tényleg idő kell nekem hozzá.
Tehát tulajdonképpen ez nem a figurától függ, mert, hanem az időtől?
Hát, igen, talán igen.
Amikor Miskin herceget játszotta, akkor mit tudott meg magáról azon a hízelgő tudáson, hogy Sándrás egy tiszta embert látott magában?
Nem emlékszem már.
Igen, nem végül is 3-4 éve volt vagy.
Talán 3, igen.
3, igen. És elmúlt. Az utóbbi viszonylag jó néhány évben tulajdonképpen rendszeres színészi fellépést az Alkalmáté trupp biztosít a maga számára. És azon kívül, hogy egyre többen vannak olyanok abban a társulatban, akik voltak épp a színészetüket kizárólag erre korlátozzák, az jutott eszembe most már így, akkor, miután maga a többedik ilyen ember, hogy bizonyos értelemben ez nekünk sajnálatos, hogy ez meg magunknak menekülő útvonal. Mert ha ez nem lenne, akkor talán biztosan jobban hiányozna maguknak a színészet.
Az az igazság, hogy szóval engem nem keresnek meg szerepekre az utóbbi pár évben. Tehát, hogy nincs az, hogy valaki engem felhívna, hogy...
Tehát, hogy
neked nem is kellett szinte semmit se vissza.
Tehát nem arról az, hogy kerülj a színészi feladatokat, hanem hogy nem
hívják. Nem, hanem itt az volt a helyzet, hogy...
Hívnak amikor... egy színházba egy jó szerepre, akkor mennek.
Lehet, hogy elmennek, nem biztos, nem tudom. Nyilván át kéne gondolnom. De nem történik ez meg, hogy keresnének. Nyilván azért persze van ez a társulati létforma, ami nagyban általában társulati tagokat fedi le, vagy ugye ők játsszák általában azokat a szerepeket bizonyos színházaknál. Most pillanatra elfelejtettem, hogy már is gondoztunk ezzel, hogy az Alkalmáté trupp... Ja nem, az volt a helyzet, bocsánat, hogy Szombathelyen én ugye a társulati tag voltam.
Igen, aztán eljött, aztán visszament.
Igen,
aztán
visszamentem, és akkor beszéltem a Jordán Tamással, hogy rendeznék, és akkor ő ezt nekem megengedte. És akkor volt egy év, amikor kettőt rendeztem, és így végül is társulati tag is tudtam maradni. És aztán kértem, hogy ne játszak lent ott Szombathelyen. Tehát, hogy végül is így alakult, és aztán valahogy egyébként csúszik ki a kezem közül, vagy hogy távolodom el attól, hogy színházban játszok. Az nekem nagyon erős, amikor tényleg egy hónapban 20-valahány előadást kell játszani. Tehát valahogy az nagyon-nagyon nehéz.
De ugyanakkor nem vonzó a társulati lét? Jó, ez hátránya, én ezt belátom.
Nem.
Tehát nem vágyik egyáltalán.
Nem, maga a rendezés, az egyébként nagyon izgalmas köröket futottam Szombathelyen, tehát hogy és nagyon jó volt egy olyan társulatban dolgozni, meg talán ez látszódik is a munkákon, hogy ismertem őket, meg ők is engem, tehát és bizalmat kaptam. És Tehát ez egy izgalmas dolog, de nem tudom, hogy mi tud összetartani egy társulatot. Tehát, hogy ez is egy olyan különös kérdés, hogy mi az a vezérfonal, ami mentén lehet menni. Tehát, hogy van egy színház, az mit tűz ki maga elé célként, hogy miről akar beszélni mondjuk egy évben, vagy egy évadban, vagy két évadban, vagy hogy miért menjek oda, vagy... Hát igazából szerintem például így érdemes csatlakozni egy társulathoz, hogyha nem az, hogy én mit játszom, vagy milyen rendezőkkel dolgozom, hanem hogy mi az, ami itt most történik.
Mondjuk ezt a 8 nőt, amit láttam, ezt eredetileg úgy volt, hogy maga fogja rendezni? Valaki azt mondta.
Igen. Igen, ott ő akkor a Béres Attila volt a főrendezője a színháznak, és akkor ők a Jordán Tamással mondták, hogy úgy ezt rendezzem meg, hogy adnának valami ilyesmi feladatot.
És akkor
én ezt nem rendeztem meg.
Elolvasta, és azt mondta, hogy nem? Vagy?
Nagyjából sejtettem, hogy mi ez, hogy egy krimi komédia, és valahogy azt éreztem ebben az időben, hogy most lehet, hogy nem is vállalnék már következő rendezést Szombathelyen, vagy következő munkát, hanem hogy most elszakadnék, vagy egy időre, vagy örökre, onnan még nem tudom. Valamiért így döntöttem. Tehát, hogyha ez egy másik felkérés lett volna, vagy egy... Valószínűleg egyébként nagyon sokszor megtörtént már az, hogy én ki tudtam harcolni azt, hogy én mit szeretnék Szombathelyen csinálni. Tehát, hogy ez a 8 nő, ugye adott volt a szempont a szereposztás miatt, hogy 8 nő szabad volt akkor pont a társulatból, és ezért jutott eszükbe, de valószínűleg én egy másik színdarabot csináltam volna, hogyha akár ezzel a 8 emberrel valami más kitaláltam volna, akkor nyilván a lányok játszottak volna a fiú szerepeket is, és a többi. Mert azt gyanítom, hogy nem tudtam volna mit kezdeni azzal a színdarabban.
Megint zenéhez érkeztünk, és aztán utána pillantunk a jövőbe. And now the end is here, so I've got to face the final curtain. My friends, I'll make it clear, state my case, of which I'm certain. I've lived many lives that have been full. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Oh, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. Then I spat it out. I stood forth until my way. I've loved, laughed, and cried. I've had my, and now as tears subside, I find it all in the stream of life so amusing to think I did all that. You got, if not just sit. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Cukor Balázzsal beszélgettünk, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stubmer Andrea vagyok. Most oda lyukadtunk, hogy úgy néz ki, hogy akkor megint így elválik a Szombathelyi Színháztól. És merre tart, hova?
Hát nem nagyon lehet megmondani még. Most valahogy egy... olyasmi felismerés volt talán bennem egy évvel ezelőtt, hogy eljövök Szombathelyről, és aztán úgy várom, hogy mifelé sodor az élet, és arra fogok elindulni, amifelé sodor. Meg úgy éreztem, hogy akarok magammal időt tölteni, hogy nem vállalni feltétlenül munkát. Úgyhogy egyelőre most itt sodorgat az élet.
Merre sodorja?
Még nem lehet tudni. Még nem lehet tudni. Nagyon sok minden érdekel. Tehát, hogy megpróbálok nagyon sok mindenre nyitott lenni, ami nem is feltétlenül csak színház, vagy nem az, amit eddig csináltam, hanem esetleg másba is belekezdeni, tanulni, és a többi. Tehát igazából nagyon sok időm van magamra, tehát elég sokat tudok magamon dolgozni, vagy magammal foglalkozni, vagy más aspektusokból, nem csak úgy, hogy egy színháznak vagyok a tagja, vagy el akarok játszani egy szerepet, vagy meg akarok rendezni valamit, hogy feltétlenül valami terméke legyen annak, hogy én valamit csinál.
És mit csinál? Hogyan telik egy napja? Mivel foglalkozik? Olvas, ül, meditál, gondolkodik?
Igen, ezeket. Tényleg. Úgyhogy nagyjából, igen, ez valahogy igazából azt is próbálom az utóbbi időben megfejteni, hogy egyáltalán hogy keveredtem én a színház közelébe, vagy hogy miért. És azt hiszem, hogy ezt elég el kell magammal végezni ezt a munkát, hogyha ezzel akarok foglalkozni, vagy rendezni, vagy bármit csinálni, mert egyszer csak való lesz, mert be kell a kopótolni, és szerintem egy idő után egyre nehezebb, meg valahogy később mindig egyre keservesebb lesz ezt az elmulasztott ügyet valahogy feldolgozni. De szerintem ez valahogy nagyon lényeges.
Mert ez még mindig kétséges? Hogy...
Igen. Persze, természetesen. Igen. Valahogy már egyszer volt az, hogy az Örkény Színház után elmentem Dániába fél évre, és akkor is úgy kimaradt nagyjából egy év, amíg nem dolgoztam. Most úgy tűnik megint ez a helyzet van. És egyébként nagyon inspiráló az, amikor az ember leáll. Akár egy hosszabb időre. Szerintem nagyon. Mert egész egyszerűen olyan dolgok jönnek fel benne, amiket nem is gondolt volna, hogy mik motiválják, meg mik ragadnak rá azzal, hogy egész egyszerűen az, hogy dolgozik. És emberek között van. Tehát valahogy ez nagyon nehéz és egy érdekes út, amiben nagyon-nagyon egyszerű felismerések is vannak.
Ez tulajdonképpen még mindig a felnövés időszaka, vagy pedig inkább már egy öreg kori bölcsülés kezdett.
Ez a kettő ugyanaz, nem?
Hát, viccelek. Igen. Az alkalmátéra visszatérve még így a végén, vége felé, hogy ugye még eddig nem volt magáról műsor, Cukor Balázs bemutató még nem volt. Most vajon olyan időszak lenne, amikor jó lenne, ha lenne? Tehát, ha mondjuk idén magát húznak ki, az jó lenne?
Mindig azt érzem, hogy minél később annál jobb nekem, hogyha... De ez lehet, hogy csak egy félelem. Ő egyébként... talán ez most már sokkal jobb, mint bármikor korábban. De szerintem később még jobb lenne. azt érzem.
Tehát magára kellene a legtöbbet várnunk, az volna az ideális?
Nem feltétlenül egyébként, már csak azért is, mert a többiek is nem vannak a fejemben, hogy ő nekik mikor lenne jó, és lehet, hogy jobb, hogyha más végzi a sort, és nem én.
Az ott egy társulat, nem?
Hát igen. Igen.
Hogyha mégis a Szombathely, jó, Szombathelynek vége, vagy legalábbis most úgy gondolja, de ha mégis társulat, nehezet szagadok el Szombathelyről, mert én úgy látom, hogy az egy jó rokonszenves társulat,
igen,
és színházat csinálnak.
Meg úgy is beszéltük meg a Tamással, hogyha eszembe jut valami, és végre elhatározom, hogy szeretnék színházat dolgozni, akkor persze mindenképp fel fogom hívni.
Szóval, ahogy azt akartam kérdezni, hogy akkor, és akkor vinne oda, vihetne magával oda embereket, akkor kit vinne, mondjuk ebből a egyetemi társulatából?
Valahogy pont ez velem így van, hogy az az izgalmas, ami van. Tehát, hogyha nincsen átforgatva az egész, hogy én mindig nagyon szeretek abból dolgozni, ami, vagy abból főzni, amilyen alapanyag van.
Tehát tulajdonképpen a Hamlethez is ezt a 7-8-9 szereplőt, aki van, ezt kapta, mert nekik nem volt dolguk, vagy pedig
hát voltak változások, de igazából az utolsó időszakba került be a Bajomi György is, a Merz Tibor is, és a Szabó
Tibor
is. Ki lett
volna akkor a Hamlet addig, amíg Bajomi nem volt?
Nem lett volna Hamlet.
Értem, mégis igen, logikus.
Nem, de örülök, hogy ő ráesett a választás. És aztán, ahogy fogyott az idő, és bennem is változott elég sok minden, amit is szeretnék ezzel az előadással, akkor egyszer csak ő nagyon bevillan nekem, hogy hiszem akkor volt 46 éves, akkor talán most 47, és az egész alkata. Minden. Ezt izgalmasnak találtam meg, igazából egy Jolinak, hogy lehet Hamlet.
Hát bizonyos értelemben a problémánál vagyunk vele is. Tehát, hogy egy 47 éves, meg kicsit elengedett kölyök arcú felnemnőt Hamlet.
Ja.
Nyilván, amennyire személyes lehet egy ilyen Hamlet rendezés, ez bizonyára személyes. Már hogy magától.
Lehet, igen.
És ez egy olyan, ezt a darabot maga úgy választotta, hogy ezt szeretné megrendezni. Tehát a Jordán Tamás rávette arra, hogy mutassák be a Hamletet a maga rendezésében.
Igen. Az igazság, hogy én láttam a Zsótérnak a vizsgálőadását, amit a Színművészeti Egyetemen rendezett. És nagyon régen voltam már úgy színházban, hogy ültem a nézőtéren, és azt mondtam, hogy te jó, igen, ezt értem. És ez olyan jó érzés, hogy az elejétől a végéig, mintha értettem volna az egészet. És akkor azt gondoltam, hogy ezt valahogy folytatni kell, vagy ezzel kell foglalkoznom, hogy ez egy ilyen nagy öröm nekem. Mert nagyon sok esetben az is előfordul velem, hogy akár nagyon könnyű előadásokat nem értek. Tehát egész egyszerűen nem tudom összerakni a történetet. Hogy van ott egy apa elmegy otthonról akár, és akkor a lányával történik valami, és olyan vicces jelenetek vannak, körülbelül így vannak előadások mondjuk a fejemben, és van, hogy olyan szünetbe esik le, hogy ez miről szól, miközben azt látom, hogy mindenki rőg a nézőtéren, és nem értem, hogy miért. Tehát, hogy én nálam ezek egészen zavarosan vannak, miközben ott ültem a Hamletet, azt éreztem, hogy de jó, hogy itt egy színdarab, amit értek, vagy nagyon tudtam el azonosulni, meg hát a figurával is. Igen. Igazából ezért.
De ezt akkor valahogy tovább vittem, ami nálam legalábbis, mert én meg ezen a Hamleten ültem úgy, hogy értettem. Úgy gondoltam, hogy értem. Még egyet? Nem, ezt nem is kérdezem, mert nem érdekes. Jó, akkor... akkor ma ennyit beszélgettünk.
Jó.
Cukor Balázs volt.
Köszönöm szépen.
Az Ahol hely van színházi belépő című műsor vendége. Ma Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.